something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge.
Sziasztok! Ez itt a Nőstény Állam 2.0 Rékával.
Hello!
Virággal.
Sziasztok!
És velem Zsófival. Ugye ez már a harmadik adásunk, és ma a fóbiákkal, félelmekkel fogunk foglalkozni. Ez egy elég sok mindent felölel, egészen a legapróbb félelmeinktől, ami a mindennapokban végigkísér minket, az egészen különleges és szokatlan fóbiákig, illetve arról is beszélgetünk, hogy kinek milyen világvége elméletei voltak, illetve ki mikorra tippelte a világvégét, és hogy ezek közül mi az, ami beteljesülhet, hogy van-e okunk félni. Úgyhogy ez lesz ma. Várjuk az e-maileiteket a nősteny.alom@gmail.com-ra, nősteny.alom. A comment boxunk valószínűleg nem működik, de nagyon reméljük, hogy az eper.elte.hu-n tudtok minket hallgatni, illetve az Astoria körzetében 1 kilométerre a 97.00.
És elvileg most már nagyon hamarosan, sőt lehet, hogy már most is, amikor ezt hallgatjátok, ha utólag hallgatjátok, akkor az összes eddigi adásunkat le lehet tölteni, úgyhogy várjuk arra is a véleményeteket.
Igen. És akkor most hallgassunk egy zenét, mégpedig Alice Russell-től.
Turn and Run. Visszatértünk, mi a Nőstény Állam 2.0, az Eperen. Hát akkor most ugye a félelmekről, fóbiákról lesz ebben az adásban, én kezdem az első hozzánk legközelebb eső félelemmel, illetve manapság a legtöbb botrányt okozó dologgal, az élelmiszerekkel. Egy Forgács Attila cikk volt segítségemre ennek a kielemzésében. Hát úgy kezdi, hogy tehát a médiának többféle üzenete van, azt hiszem szám szerint pont 5, de ebből 2 említek meg, az egyik, hogy féljünk az ételektől, a második pedig, hogy az étel el fog fogyni. Akkor kezdjük az étel el fog fogynival. vannak bizonyos adatok arra, hogy ez a klímaváltozás a kezelhetetlen földi apokalipszis rémével fenyeget, és az utóbbi években 75 millióval nőtt az éhezők száma a Földön, úgyhogy ez azt az üzenetet hordozza, tehát hogy rettegjünk, mert egy idő után nem marad nekünk táplálék. Ezért az ember amúgy is, hogyha nincsen rá két, tehát közelebb, tehát látható oka annak, hogy válságevésbe kezdjen, attól az ember még, hogyha kicsit ráijesztenek, már felhalmozza a dolgait, és most is a világválság elején már mindenki felvásárolta az összes ásványvíz, meg mindenféle tartalékot a boltokból.
Nem mindenki.
Hát egyébként az már jellemző, amikor jönnek az ilyen többnapos ünnepek, és tudják, hogy bezár a bolt, igen, akkor mindenki hirtelen elkezd kaját venni, szóval ez valami hihetetlen. Meg hát persze a másik, amitől félnek, az, hogy elfogy a víz, amit szerintem reálisabb így elsőre, hogy az ivóvíz fog elfogyni, mint a kaja, de
hát igen.
Tény, hogy...
Még ráadásul kajával ugye több ideig kibírjuk, tehát kaja nélkül. Tehát, hogy akkor a másik, hogy a fényközételektől, hát ami minden évtizednek megvan a maga rettegett fóviája vagy félelme, hát a 90-es évektől kezdve ezek az ételbotrányok lettek. Ugye több oka lehet, változott minden, ugye genetikailag módosítják az ételeket, vegyi anyagokkal tartósítják, ugye itt írja a cikk is, hogy körülbelül egy vödörnyi vegyi anyagot eszünk meg egy évben, ugye ezt úgy is lehet tesztelni, hogy az ilyen felező idő az így megsokszorozódott, tehát a holtestek is sokkal tovább bomlanak, mint egyébként régen. A legegyszerűbb oknak azt mondja Forgács Attila, hogy a bulvár média generálja ezeket, mert ezzel lehet több mindent el lehet adni. 2006-ban az iraki háborúnál sokkal többször volt terítéken az ételbotrány, mint a maga a háború, úgyhogy ez is mutatja szerintem, hogy mennyivel fontosabb, mert hát végülis ennek a botránynak a tárgyát esszük meg, ezért gerjedünk erre annyira. Na hát pár dolgot így említenék, így az a legismertebb hazai ételbotrányok közül így felsorolásképpen. 300 tonna bizonytalan eredetű romlott hús, paprika hamisítás, ugye ez volt az ilyen olmozott paprika, legalább sokkal nehezebb volt. Kergemarhakor, madárinfluenza, rákkeltő guárgumi, egyébként az E412, úgyhogy ha ki véletlen most épp valami tartósítószeres teszik, akkor most nézze meg, és jól ijedjen meg. Tiltott méreggel permetezett zöldségek, szirupból hamisított mészszerű termék, 40 tonna ásványi olajjal szennyezett napraforgó olaj, 750 tonna romlott gyümölcs és paradicsompüré, 2 üveg romlott lecsó, műtrágyával mérgezett bébi tápszer, 5,5 tonna melaminnal dúsított tejpor.
Hát ez még mindig aktuális, ugye? Tehát ez még mindig lehet olvasni, hogy kiket igen, hogyan csuknak le a melaminos dolgok miatt Távol-Keleten.
És nektek van, amire így emlékeztek, ilyen, mert nekem 2 van, ami ilyen nagyon visszatér, és én is akkor féltem enni, meg illetve akkor nem ettünk valami botrány így kiskoratokból.
Hát ez, amiket mondtál, ezek így nekem mind megvannak szinte. De amikor kisebb voltam, akkor mindig paráztattak, hogy ne így előtt, amiben aszpartam van.
Igen.
De aztán végül is abból nem lett olyan úgy tényleg nagyobb balhé, hogy az valószínűleg csak itt terjedt, ugye ilyen mindenféle,
de
akkor még nem
lesznek.
Volt ivív, de mindenféle üzeneteken. De igen, de az úgy annyira nem volt durva, hogy még mindig vannak aszpartammal édesített, vagy az édesítő, ugye?
Igen. Én például dolgok. Volt, hogy olyannal találkoztam így kóstoltatás során.
És neked mi volt az?
Hát nekem, hát amit hallottam, az a saláta, ugye Csernobil után, mert ugye a saláta az, aminek hatalmas levelei vannak, és a legtöbb ilyen sugárzó anyagot így megfogja. Meg nem tudom, emlékeztek, hogy volt olyan, hogy valami kislány meghalt, mert megevett egy banánt, ami volt két ilyen tűszúrás nyom, és kiderült, hogy valami vipera marta meg.
Nem emlékszem, de ez elég vicces.
És én egy csomó mindig nem mertem banánt enni. De nagyon kicsi lány voltam, de valószínűleg ez annyira volt komoly, mint egy sok más ilyen városi legenda.
Hát ez valószínűleg egy városi legenda.
Igen, de nem mondom, nekem ez így nagyon megmaradt bennem. Na, de hát, hogy akkor ezek voltak így az ilyen általános félelmek.
És ebben az volt a durva, hogy tényleg a média ezt hogy kezelte, mert azért a mennyiségekről nem volt szó. Tehát, hogy ezt úgy kezelték végig, hogy egy kis mennyiséget megeszel, már kész, meghaltál, ennyi.
Igen.
Ehhez képest azért ez nem volt.
Igen, ez a 2 üveg romlott lecsó. Igen,
ezt foglalták le a vámosok, hogy erre nem emlékszem.
Igen, volt ilyen. Hát igen, meg ez a sokta, tehát mindig a szavatossági idő, ez körülbelül 2 héttel tovább tart. Csak mindig ezt írják rá, mert úgyis tudják, hogy úgyis, tehát így egy csomó boltos így hazaviszi utána, és megeszi otthon, amilyen saját felhasznál, tehát arra megtartja. Mert hogy a szavatossági idő az így körülbelül van betervezve, és még annál sokkal tovább.
A joghurtokat például utána még jó pár napig meg lehet enni, ez egy tipp tőlem, de ha rossz a szaga, akkor már inkább nem.
De egyébként ez az angol kifejezés szerintem a legjobb rá, ez a best before.
Igen.
Mert hogy az fejezi ki a legjobban, hogy akkor még jó, de a minőségét megőrzi, vagy a szavatossági idő az mondjuk kicsit olyan fura fogalom, mert az ember azt, hogy akkor már tutira romlott.
Igen. Igen, teljesen.
Tehát nekem apukám szokott néha levesporokat csomagolni, amikben van ilyen másfél éve lejárt levesporok vannak, és még azokat nem csinálom meg, de csináltam már fél éve lejártat, és semmi baj nem volt vele. Vagy lehet, hogy volt, csak nem vettem meg észre, nem, hogy pár év múlva kijön.
Igen, ahol látom, hogy a nőn a harmadik kezed. Bár a fóbiák a második részbe lesznek, de azért szerintem nem ott sokkal érdekesebb dolgok lesznek, ezért most elmondok pár étellel kapcsolatos fóbiát. Ezek is általában, ez mind az ilyen fogyás, illetve evészavarra utalnak, de szerintem, már bocsánat, ha valaki ilyen hallgatónk van, az tényleg írjatok, hogyha bármilyen félelmetek, vagy fóbiátok van, vagy bármilyen világ végéről tudtok, a nőstényelem@gmail.com-ra, persze ékezetek nélkül. Na szóval, hogyha bárkinek ilyen van, akkor bocsi, de szerintem nagyon vicces fóbiák ezek, vagy félelmek. Az első az, hogy színkód használata evés közben, tehát az illető csak zöld, vagy csak sárga, vagy barna ételeket eszik, étkezésenként ez így változik, ezzel is az adagot, vagy hát így a hatásfokot csökkenti az ételnél.
De mondjuk én most jutott eszembe, hogy én olvastam már ilyen fogyókúrákat, tehát hogy konkrétan így ezt nyomatják valamilyen női magazinok, hogy ez milyen jó fogyókúra, ha erre csak ezt teszel, arra meg csak azt.
Meg az élénk színű zöldségek milyen jó. Vagy az is volt.
Hát ja, csak mondjuk azért nehéz lehet csak zöld színűt összeválogatni így sokáig, vagy így nem tudom.
Valóban.
Bár borsó, brokkoli,
szerintem bab, nem is túl esztétikus.
Kelbimbó, saláta, paprika, uborka, cukkini, hoppá.
Ah.
Szerintem mondjuk zöldet a legkönnyebb, ja. Tehát
piros.
Kéket már nehezem. A padizsán, meg áfonya.
Bridget Jonesnak az is sikerült, hogy kék spárga leves. Haha, tényleg, írjatok még színeket is, hogy miket. Fehér. Tényleg minden színre írjatok legalább 5 ételt.
De ez tök izgés, ha nem lenne a műsoridőnk, de nem járna le, akkor most mi is folytatnánk.
Ja. Úgyhogy írjatok, és addig is mi is kitalálunk még közben. Na másik, a kényelmetlen evők, akik azt alá dugják az ételt, hogy oda kellene lehajolniuk érte, és hogy kényelmetlen pózban ne tudjanak olyan sokat enni. Zseniális. A másik, ez a biomániás, csak bioételeket hajlandók fogyasztani. Hát gratulálok, az is elég kivitelezhetetlen.
Pláne. Biztos jó sok pénzük van.
Hát igen, fölösleges pénzük. Bár azért jó lehet a bió, de hát így nem tudom, én azért nem biztos, hogy erőltetném minden áron. És a legjobb szerintem a színkódok mellett az ételrondítók, akik az ételük felénél sóval öntik le, vagy még jobb mosogatólével, hogy eszükbe se jusson megenni.
Akkor csak minek csinálnak annyi kaját? Tehát nem lehet szépen, hogy fele annyit csinálnak?
Akkor van egy gyerek, inkább van anorexiás.
Hát ez az, hogy akkor miért nem adják oda, nem tudom.
Vagy tegyél vissza dobozba.
De nekem ebből az bosszant, hogy nem eszik meg. Hogy, mert egy anorexiás nem is eszik. De nem az, hogy eldobjuk meg, leöntjük mosogatólével, azért az felháborító. Mások éheznek, hogy tovább riaszgassunk titeket, majd nem sokára jönnek az ilyen világvége kis jóslatok, be nem teljesült, és még beteljesül. Hető. Jóslatok, de előtte hallgassunk meg egy számot a Will.i.am.
Aki nagyon jó, és az It's a New Day.
waiting, waiting for this moment. Spend a long time praying, praying for this moment. Hope for this moment, and now that we own it, for life I'ma hold it, and I won't let it go. It's our fathers, our brothers, our friends who fought for freedom, our sisters, our mothers who died for us to be in this moment. Stop and cherish this moment. Stop and cherish this time. It's time for you, Nick T, for us and we. That's you.
Ismét visszatértünk a Will.i.am szám után, és hát ugye a mai témánk eddig is ilyen ijeszgetős adás, tehát hogy mivel ijeszgetnek minket, és hogy ez, hogy van,
igen, hogy nem este van.
Hát igen, ugye majd el fogunk jutni egészen a saját félelmeinkig, és a saját fóbiánkig, igaz általános fóbiákig, nem konkrétan a miénkig. De eddig ugye beszéltünk arról, hogy mivel paráztatnak minket, és ijeszgetnek minket például ételekkel kapcsolatban, vagy ugye egyáltalán a média mivel szokott. És hát van egy olyan téma, amivel már évezredek óta félelmet keltenek az emberekben, ezek ugye a különféle világvége koncepciók, hogy így fogalmazzak. Mielőtt még konkrétumokat említenénk, amik tényleg rettegésben tartották az embereket, néhány olyat említünk, ami igazából elég reálisnak tűnik, tehát akár hihető is, és ezek egyébként a filmekben gyakran megjelentek, tehát rengeteg olyan film volt, amiben ugye a világ vége hamarosan bekövetkezik, de persze mindig van a hős, aki megvéd, és hát ezeknek a realitásáról is beszélünk egy kicsit. Hát ezeket két csoportba lehet egyébként osztani, vannak a lassú halálnemek és a gyors halálnemek. A lassú halálnemek, nyilván ti is hallottatok ilyenekről, hogy ugye a mobiltelefon sugárzás az mennyire veszélyes, és milyen félelmeket...
Igen. És akkor ilyen mutáns emberek lesznek?
Igen, igen, és hát majd ettől kap mindenki agydaganatot, és ettől hal meg mindenki. Vagy ahogy Réka említette, azok az étel adalékanyagok, ugyanis hát az is köztudott, hogy az emberi tetemek sokkal később kezdenek el oszlani, mint 100 évvel ezelőtt, tehát ugyannyi tartósítószer van bennünk. Igazából a rengeteg adalékanyag, nem tudjuk, hogy egymással kölcsönhatásba lépve hosszú távon mit művelnek a testünkkel, viszont hát tudósok szerint átalakítani át tudják az emberi fajt és az emberi testet, de kiirtani teljesen nem. Tehát azért ahhoz még elég gyengék. Ugye alaptéma a felmelegedés és a lehűlés, mindkettőről elég sokat hallhatunk, hát igazából egymás ellentéte, de mégis összekapcsolódnak. Ugye a felmelegedéshez kapcsolódik az, hogy ahogy a föld féltekeinek nagy része elsivatagosodik, így az ivóvíz is elillam. Egyes számítások szerint 20 év múlva 3 milliárd ember lesz, aki nem jut vízhez, és a mezőgazdaság is az összeomlás szélére fog kerülni. Úgyhogy hát igazából ez talán reálisnak is tekinthető, és 20 év az ugye nincs annyira messze, most kérdés, hogy addigra kitalálnak-e valami jó megoldást. Ennek ellentéte a lehűlés. Egy elég híres film is foglalkozott ezzel, vagyis hát egy elég nagy film, ugye nem olyan rég ment a Holnap után, ami a bekövetkező jégkorszakról szólt. Hát a golf áramlat az valóban leállhat, ha túl sok édesvíz jut az óceánba az olvadó sarki jég miatt, és ez elhozhat egyfajta új jégkorszakot, de nem ebben a században, tehát majd az unokáink foglalkozhatnak ezzel.
De a sarki jég az édes.
Aha.
Azt nem is tudtam.
Igen. És akkor az
még nem nyalogattam.
Bekerül, és mindenféle áramlatokat változtat, bár most találtam egy olyan honlapot, ami kb. Minden ilyen klímaváltozással kapcsolatos dolgot megcáfolt, és abban voltak ilyen fura dolgok, hogy az mégsem, és de hát persze ezzel az a baj, hogy senki nem tudja, hogy mit okoz.
Igen.
Ez bármilyen változás, és milyen láncreakciót indít el.
Úgy van, tehát igazából ezekre rengeteg elmélet létezik, hogy most ez igaz, vagy miért nem igaz, igazából majd meglátjuk, illetve bízunk benne, hogy mi már nem, hanem majd az utódaink.
Ezért hal meg a föld, mert mindenki az unokáira hárítja a felelősséget.
Hát akkor nekünk már mindegy igazából. Akkor ugye vannak az öröklődő betegségek és a vírusok is, ami hát igazából kicsit ijesztő, hogy ezek a legkisebb élőlények, és ezeket a legnehezebb elpusztítani. Ugye hát a HIV vírus, amivel ugye nem tud kezdeni egyelőre semmit az emberiség. És hát igazából a levegőben terjedő különféle vírusok bármikor elméletileg mutációba léphetnek egymással, és hát ez elméletileg romba dönthetné az emberi civilizációt. Most kérdés, hogy ez valóban be fog következni, valószínűleg esse a közeljövőben.
Igen. Ugye volt egy ilyen cikk, az egyik ilyen ezoterikus, vagy hát valamilyen hasonló magazinban, hogy a 20. század az a baktériumok elleni küzdelem volt, ugye ez sikerült végül is az antibiotikumokkal leküzdeni, ki tudja mennyire jó dolog ez, és hogy a 21. század pedig a vírusok ellen. Ez a HPV, amit mondtál, HIV és társai, meg ezek az ilyen kisebb, meg influenza is végül is már gyilkolászik néha.
És ráadásul azt is mondják, hogy a rákbetegségek egy jó részét vírusokozza, tehát igen. Most már kitalálták, hogy a gyomorfekét, illetve az összes, vagy akár a gyomorrákot is vírusokozza, tehát innentől elég problémás a dolog.
Úgy van, viszont vannak a gyors halálnemek is, amik hirtelen pusztítják romba az emberiséget és a földet. Ezek, amik tényleg rengeteg filmben előfordulnak, az első ilyen a meteor vagy kisbolygó becsapódás, hát a kisebb meteorokkal igazából nincsen gond. Egyébként valószínű, hogy egy ilyen kődarab pusztíthatta el Szodomát, Gomorát és még az amerikai űrközösséget is. Igazából minden attól függ, hogy egy ilyen meteor mekkora. Egy Budapest méretű egyébként már elég nagy problémákat okozhat, tehát ha egy tengerbe vagy óceánba csapódik be, akkor felforralja ott a vizet, és annyi víz fog ott elpárologni, hogy az teljesen felborítja a klímát. Ha szárazföldre, akkor pedig felperzseli azt, és a por atomháború utáni állapotokhoz vezethet. Ha pedig jégtakaróba ütközik, akkor pedig az megolvad, ami hát ugye arról már beszéltünk ugye a lehűlésnél, hogy milyen problémákat okozhat, hogyha...
És a szökőár.
Úgy van, tehát ez egyébként több filmben előfordult, ugye Bruce Willis szokott jönni, hogy megmentsen minket, na most egy valódi meteornál nyilván nem fog jönni. Viszont ami másik, ami hát nem tudom mennyire reális, de azért elég nagy félelmekre adhat okot, az az atomháború. Ugyanis sokak szerint a világ nukleáris fegyver készletének a 3/10 elég lenne ahhoz, hogy a Földet teljesen tönkre tegye. Egyrészt maga a robbanás, az azt követő sugárzás, az ezáltal következő tüzek miatt, illetve hát a napot eltakarna egy porfelhő, ami nem igazán hagyna életet maga után. Ez, ami, tehát egy hiroshimai bombának a 100-szorosa, az ezt váltaná ki, amit ugye az előbb leírtam, viszont ami most a Földön található ilyen atomfegyverkészlet, az a hiroshimának a 30 000-szerese. Tehát igazából ez elég ijesztő, bízunk benne, hogy nem fogják csak úgy a 3/10-ét.
Szerintem ez mindig csak fenyegetés lesz, tehát az országok azért gyűjtenek atomfegyvereket, hogy ezzel csak fenyegetnek, mert több is nagyon jól tudják, hogyha már egy ország beveti, és utánok még valaki válaszol, akkor már gyakorlatilag nincs miért harcolni, mert kiírtják saját magukat. Tehát ennek ilyen formában nincs értelme valószínűleg.
Lehet, hogy nincs is, csak mondják.
Hát én is ebbe ezt bízom egyébként, hogy csak így mondogatják, és igazából ott van egy nagy raktár, amiben nem tudom, csokik vannak.
De ez mire jó, vagy így nem igazán
hát
értem.
Fegyvertény. Most ha azt mondják, hogy van 10 000 kalasnyikov egy raktárban, azt gondolom nem jelentene akkora a fenyegetés, mint az, hogy figyelj, hát ledobunk rátok valami vegyi fegyvert, akármit.
Hát ez az olyan hülyeség, mert ezzel is ki most ledobja, lehet, hogy rögtön rá nem hat ki, de egy idő után csak eljut a sugárzás oda.
Remélem. Nekem kezd egyébként gyomorgörcsöm lenni, úgyhogy próbálom gyorsan befejezni a visszalévőket. Az egyik, ami még akár reális is lehet, ez a mágnesesség megszűnése, ugyanis a nap az egy termonukleáris kemence, ami hatalmas mennyiségű veszélyes anyagot lök ilyen robbanások formájában. Egyes esetekben a Mount Everestnek megfelelő tömeg zúdul a föld felé, viszont hát ugye van a földnek egy mágneses burka, ami ezt elhárítja. Viszont ez elvileg bármikor leárhat, átlagosan ugyanis 200 000 évente leáll és megfordul ez a mágneses mező, viszont 800 000 éve nem történt meg ez a fordulás. Úgyhogy van egy kis lemaradásunk, úgyhogy igazából előfordulhat, hogy hirtelen most megfordul, és akkor nagyon rossz lesz nekünk. A MAG című filmben például erről volt szó, viszont szintén tudósok ezt is megcáfolták, hogy tény, hogy a vándorló állatok össze fognak zavarodni, több bőrrákos lesz, és a műholdas műsorok sem fognak működni, de világvégét ez valószínűleg nem fog okozni. Mert lehet, hogy valakinek világvége az, hogyha a műholdas műsorokat nem nézik.
Ezt akartam.
Meglátjuk. Akkor ugye van az ózoljuk.
Vagy egy állat letarolja a ház.
Igen. Sok bőrrákos fog gólyával a vállán üres tévét nézni, hogy helyi adásokat. Istenem.
Akkor hát szintén filmekben elég gyakori az UFO támadás. Hát eznek a realitásáról szerintem egy külön adást szentelhetnénk, de ezt most nem tesszük, és hát ami valamilyen szinten aktuális, ez a nagy hadrongyorsító. Ugye hát ősszel elég sokat...
A hadrongyorsító.
Igen, úgy is lehet olvasni.
Ez a világ hadseregeinek a 90%-et lerongyosítja. Letépkedi a ruhájukat.
Hát például... De valójában arról van...
Ez egy komoly probléma, hogy
kezdj a vadászpilótákkal.
Szóval valójában arról van szó, hogy egy 27 kilométer hosszú köralagút található ugye a földet. Talán mindjárt meghalnak a röhögéstől, de nem vagyom, próbálom nem elképzelni.
Jó, hogy teszed.
És Rófi már sír konkrétan. Igen, szóval itt atomoknál is kisebb részecskéket fénysebességre gyorsítanak, és több ponton összeütköztetnek, ahol hirtelen keletkező és azonnal megszűnő fekete lyukakat hoznak létre.
Nekem ez már mindig ilyen elképzelhetetlen volt, amikor volt a híradásokban, hogy ilyen fekete lyukakat csinálnak. Hogy ez mindenki így felkapta a fejét, hogy úristen, világvég, de ezt nem tudtam elképzelni, hogy ez így ránk hogy fog hatni. Szóval.
Hát igen, ugyanis több orosz tudós figyelmeztette az emberiséget, hogy lehet, hogy azok a fekete lyukak nem is lesznek olyan kicsik, és nem is szűnnek meg olyan gyorsan, és hát úgy olvashattuk a híradásokban, hogy hányan féltek, mielőtt beindították, de hát
azt
ugye ezen...
Azt az egész, úgy mond, mindegy.
Hát igen, de mondhatjuk azt, hogy addig sem következett be, úgyhogy... Valószínűleg szerintem ez az, amitől nem nagyon kell félni, de ti mit gondoltok, az eddig említettek közül melyik az, amelyik a legreálisabb?
Hát szerintem, nem is tudom, hát ez az olvadásos dolog talán.
Hát én egyébként a betegségek nagy részétől félek leginkább, tehát az, hogy az öröklődő betegségek hogyan halmozódnak, tehát hogy hogyan okoznak rákos megbetegedéseket, illetve a vírusok. Maguk. De hát ez persze egyénileg, tehát nem egy egész emberiséget kipusztító, de hogyha az ember a saját életére vetíti, akkor ez mondjuk elég veszélyes dolog lehet.
Számomra ez az ivóvíz az elég ijesztő. Viszont megkérdeztünk titeket is, illetve néhány hallgatónkat és néhány embert a környezetünkben, hogy ők mit gondolnak erről, vagyis hogy szerintük mi fogja okozni a világ végét, vagy egyáltalán hisznek-e benne, és ezt most elétek tárjuk.
Szerinted lesz világ vége?
Attól függ, hogy milyen értelemben jön el a világ vége. Én inkább úgy mondanám, hogy a világ vége számunkra az lesz, hogy mi meghalunk. A Föld túlél minket.
Valamilyen vége talán lesz, mert ott el is kezdődött, de nem tudom elképzelni ezt az egészet, hogy hogy lehet egyszer csak a vége.
Egyszer majd, de az nagyon soká lesz.
Szerintem nem lesz világ végül, vagy legalábbis olyan apokalipszis, amit általában ilyen mindenféle kisebb keresztény egyházak próbálnak az emberek fejébe beleimplantálni.
Hát természetesen igen, ennek a bolygónak egyszer lesz vége, de az emberiségnek nem.
Ha lesz, akkor mikor lesz szerinted?
Fogalmam sincs, hogy mikor lesz.
Hát azért nem a közeljövőben, de mondjuk a következő 100 évben biztos szerintem. Tehát esetleg 50 év múlva is.
Ezt nem tudom megmondani nagyon-nagyon soká. Tehát az szerintem badalság, amit mondanak, hogy 10, 20, 30, 50, 50, 100 év múlva.
Szerintem ez egy olyan 1-2 millió éven belül biztosan megszűnik ez a bolygó.
Ha lesz világvége, akkor szerinted mi fogja okozni?
Az emberiség.
Globális felmelegedés esetleg az így szerintem okozhatna ilyet.
Hát mi magunk emberek fogjuk okozni, nem semmi más. Aztán, hogy ez, hogy hogyan hat ki a természetre, az majd visszafelessel, és akkor így ebből kialakul egy jó kis világvége hangulat, de vagy elhúzunk innen, vagy annyi nekünk, de az emberek maradnak szerintem valahogy valami más formában, nem tudom, a lélek az örök.
Ezzel a szép gondolattal zártuk a Vox Popot, a lélek az örök. Ugye megbeszéltük, hogy mit jósolnak nekünk a jelenben, a jövőre nézve, világvégéről. Most pedig megnézzük azt az 5 leghíresebb jóslatot, amely eddig nem teljesedett ugyan be, de már akár több száz évvel ezelőtt is emlegették. Ugye az ötödik ilyen, az egy halálos gázokat hozó üstökösről szólt. Amikor a Halley üstökös megközelítette a Földet, akkor ugye több emberben félelmet keltett az, hogy tudományos körökben megállapították, hogy mérges gázokat tartalmaz ez az üstökös, illetve a csóvája, és ugye ez 1910. május 18-án érintette a Földet, és akkor ugye rengetegen azt gondolták, hogy ez esetleg pusztulást fog okozni. Hát maga a Mark Twain legendája is ezt megerősítette, mert ő akkor született 1835-ben, amikor a Halley a Föld közelébe került, és akkor is halt meg, amikor 1910 áprilisában ismét közeledett az üstökös, és ő egyszer azt állította, hogy üstökössel fog elmenni.
És sikerült neki. A következő ilyen, hogy a mágneses örvények fognak pusztítani. Albert Porta, tekintélyes meteorológus jósolta, hogy 1919. december 17-én 6 bolygó együttállása fog olyan mágneses áramlatot kelteni, amely kiukasztja a napot. Ez hatalmas robbanásokat fog okozni, és végül elnyeli a Földet. Végül is a jóslatának így nem, mégis nem teljesedett be, bármi meglepő. Erőszakkitörésekhez és öngyilkosságokhoz vezetett, szóval végül is némi kis felháborodást keltett. Miután nem következett be, Albert elveszítette jó hírnevét, és egy lapnál a meteorológiai rovat írója lett. Még csoda, hogy ezek után nem...
Egy napra előre már mert jósolni, biztos.
Ja, igen, ezek után.
Nyilván, ahogy haladunk előrébb az időben, úgy következik. John Cribben és Stephen Plegmannak az elmélete. Ők 1974-ben írtak a Jupiter effektusról, amely szerint a Jupiter egyrészt dagályt, hatalmas dagályt fog hozni, illetve egyes bolygók együttállása következtében hatalmas természeti katasztrófák következnek be a Földön, amik ugye ezt romba döntik. Szerintük ez 1982 márciusában következett volna be, de hát 1982 ugye már elmúlott, és még mindig létezik a Föld nevű bolygó. Egyébként Gibben kiállt, és elmondta, hogy ez csak egy feltételezés, és egyáltalán nincsen bizonyíték rá, ugye, és nem is volt sok valóságtartalma, mindezek ellenére elég sokan hittek abban, hogy ez tényleg be fog következni, és nem hagyták magukat eltántorítani.
Ugye a második leghíresebb jóslat szintén egy üstököshöz kapcsolódik, mégpedig egy elég furcsa híresztelés kapott szárnyra, amikor a Halley Bob üstökös egy darabig nem volt szabad szemmel látható, akkor egy amatőr csillagász, ugye ezt követte az égen, és ő azt állította, hogy egy valami követi ugye magát a csóvát, és arra gondoltak, hogy ez valami űrhajó lehet, ami elpusztítja a Földet, és ugye ezt ő egy rádióadóval rögtön közölte is, és hát ez elég nagy lavinát indított el, és ilyen világvége elméletek születtek. Például az interneten keresztül is terjedtek a hírek, és volt egy szekta, a Menny kapuja, akik elhatározták, hogy tömeges öngyilkosságot fognak elkövetni, mert hogy azt hitték, hogy ez az űrhajó el fogja vinni őket, amely az üstököst követi. De később persze kiderült, hogy ez csak egy nátrium csóva volt, ami az üstökös mögött haladt, és hát ez csak érzékeny műszerekkel lehetett kimutatni.
Akkor hozzánk időben a legközelebb álló az Y2K. Először is Nostradamus, ugye minden idők leghíresebb jósa, és egyébként legpontosabb is talán, mondjuk ennél mellé talált, 1999. júliusára tette az Armageddon időpontját. Úgy mondta, hogy a terror nagy király az égből fog alászállni. Miután ez nem következett be, akkor olyan híresztelések keltek szárnyra, hogy radioaktív hulladékkal megrakott Cassini űrszonda neki fog ütközni a Földnek, amely beteljesíti a jelenések könyve 11. kijelentését, miszerint csillagnak neve pedig Üröm, azért a folyóvizek harmad része ürömmé változik, és sok ember meghal a vizektől, mivel keserükké lesznek. Hát ez ugye első következett be, és ugye ami legközelebb áll hozzánk, mondjuk ezt majd megkérdezlek titeket, hogy végül is erről mit gondoltok, ugye 2000-ben a 99 szilveszteréről 2000-re virradó éjszakára jósolták ezt a hatalmas katasztrófát, az Y2K-t, hogy az ilyen számítógépes átállások és programhiba fogja okozni ezeket a hatalmas katasztrófákat. hogy ti mit gondoltok, hogy ez valóban okozhatott volna egy ilyen számít, tehát egy, mondjuk egy áramtalanság világvégét?
Hát elméletileg igen, de én nem hiszek úgy ebben, vagy én nem hittem ebben.
Szerintem a kockák féltek ettől a leginkább, hogy saját programjaik fognak ugye felborulni, meg hát maga tény az, hogy azért egy ilyen számváltás, ugye 2000-re megy át, ez mindig is ilyen nagy félelmeket keltett, meg hát főleg az, hogy a programok mégis sose váltottak, mert ugye csak az ebben a században találták fel, sem a 2000-es években, tehát gondolom én ez volt ismeretlen.
Én azon vettem észre, hogy még mai napig kapok olyan ilyen űrlapokat, amin így van, hogy át van húzva, hogy 1900, és akkor át van húzva, vagy 2000. Ugye nekik még nem mindenkinek sikerült az átállás, így akik már előre kinyomtatták az űrlapjaikat.
Úgy van. Tehát ezek voltak azok, amik nem következtek be, de még vannak olyanok, amik még a jövőben történhetnek meg, és egyes maja számítások szerint 2012-ben már lehet egy világvége, hogy valójában miről van szó pontosan, azt megtudhatjátok egy szám után, addig is, ha hallgattok minket, akkor írjatok e-mailt, nostanyalomkukac@gmail.com, vannak-e félelmeitek, hisztek-e a világvégében, van-e valamilyen különös fóbiátok, és most jön egy nagyon szuper szám, mielőtt én itt szétbontom a berendezést, Depeche Mode-tól a Shake the Disease, és hallgassátok Dave Gahan csodálatos hangját ebben a csodálatos számban.
Understand me.
visszatértünk ismét a csodálatos Depeche Mode szám után. Le sem tagadhatom, hogy igazi fanatik vagyok, ugyanis itt tomboltam a stúdióban, meg félig meddig Réka is. És hát remélem, hogy a világ vége egyébként nem fog bekövetkezni a júniusi magyarországi koncertjük előtt, ugyanis...
Vagy alatt.
Hát, na hát, ha már bekövetkezik, akkor alatta legyen, tehát az utolsó szám nem mondjuk. De hogy egyesek mit tartanak a közeljövőben világ végének, ezt most megtudhatjátok. Különböző vallásokból is érdemes kiindulni. A zsidó számítás szerint nyugodtan hátradőlhetünk, ugyanis Isten időszámítás előtt 3761-ben teremthette a világot körülbelül, és az ő számításaik szerint így a világ vége 2339-ben lesz esedékes, ameddig pont ugye 330 év van. Hát ez igazából úgy belátható idő, tehát mi ugye már nem éljük meg, de igazából az unokáink, hát, dédunokáink még igen.
Egy kis tartósítószeres leves még aztán hátha.
Lehet. A Krisna tudatúak szerint ez ennél jóval később fog bekövetkezni. Az internetes portáljukon azt lehet olvasni, hogy a védek leírása szerint 155 billió 518 milliárd év múlva fog bekövetkezni. Ekkor minden megsemmisül az anyagi világon belül. Most szerintem ez a 155 billió 518 milliárd év, ez annyira beláthatatlan, tehát szerintem addigra egyébként már valami teljesen más, tehát ez addigra már nem is lesz, nem tudom, naprendszer, vagy felrobban a föld, vagy nem tudom, tehát szerintem addigra már tuti, hogy nem lesz itt.
Hát vagy akkor robban föl.
De az nagyon, szerintem annál előbb. Nem tudom, az nagyon
messze. Ja, mert hát ugye furcsa, hogy az anyagi megsemmisülésről beszél, vagy hát ugye a vallás az általában a lelki örök dolgot emlegeti mindig, tehát hogy a lélekkörök, és azért ők így az anyagi megsemmisülésben nem nagyon gondolkodnak így előre, ja, szerintem.
Meg hát ők azt írtak itt, hogy ez az anyagi világ fog ekkor elpusztulni, igen. Na most egyébként az emberek nem, tehát olyan szinten lehet, hogy emberek és civilizáció már nem lesz, csak mondjuk a Föld, mint bolygó fog akkor felrobbani. Tehát igazából ez a világvége elméletekkel kapcsolatban ez is kérdés, hogy miről beszélünk. Tehát, hogy az emberek, vagy maga a bolygó, vagy egyetlen melyik fog előbb, szerintem ez is érdekes.
Igen, ahogy ezt ti is jól láttátok, meg sokan mondták, hogy valaki azt mondta, hogy az emberek fognak megmaradni, valaki azt mondta, hogy a bolygó fog megmaradni. Tehát, hogy pont ez az, hogy minden, tehát nem mindegy, hogy mit veszünk világ végének.
Meg az univerzum.
Igen.
Úgy van. És hát van egy olyan ijeszgetés, ami elég közelre teszi a világ végét. Évekkel ezelőtt jelent meg Magyarországon Maurice Cotterell és Adrian Gilbert Maja proféciák című műve. A szerzőpáros ebben arról beszél, hogy 2012. december 22-én a nap mágneses pólusváltása következményeként a Föld mágneses polaritása is megcserélődik, erről ugye már beszéltünk, és ez katasztrófák sorozatát fogja előidézni, szökőárak, vulkánkitörések, földrengések, melyek az emberi civilizáció végét jelentik várhatóan. Hát ez elég ijesztőnek tűnik, ugyanis nagyon közel van. Viszont egy másik megközelítésben John Kalman írt szintén erről a maja számításról, és ő részletesen kifejti, hogy pontosan szerinte mi várható. A lényeg az, hogy a maja kalendáriumból levezethető, hogy a 16 milliárd évvel ezelőtti ősrobbanástól kezdődően az evolúció milyen stációkon áthaladt egészen a mai napig, és hát a majak ugye hatalmas tudás felett rendelkeztek, tehát nagyon pontos és nagyon magas szintű matematikai számításokat végeztek, és precíz következtetéseket tudtak ezáltal levonni. Ők úgy gondolták, azt számították ki. Egyébként interneten elég bonyolultan le vannak írva, hogy milyen számításokkal jutottak el ideig, most ezt nyilván nem mondom el nektek, és igazából számomra is elég magas szinten van, ugye, de aki ért a matematikához, az szerintem keresse rá, mert elég érdekes. Tehát ez szerint 2012. december 21-e egy új fordulópontot fog jelenteni a földi tudatosságban, ugyanis egy belső transformáció zajlik le, ami egyben egy új világ eljövetelét is jelenti majd. A lényeg, hogy ez a kizsákmányoló kapitalista gondolkodás el fog tűnni, és a szociálisan érzékenyebb társadalmi rendszerek jelennek meg a Földön. Tehát ez azt jelenti, hogy nem világvége lesz konkrétan, hanem egy új világnak az eljövetele, amit hát itt úgy is felfoghatunk, hogy az eddigi gondolkodásmódnak és világszemléletnek vége lesz, de nem a konkrétan az emberiségnek vagy a Föld nevű bolygónak.
De mondjuk, ha ezt vesszük alapul, akkor érdekes, nekem ez sokkal valószínű. Illetve mindkettő tűnhet valószínűleg, mert elég sok katasztrófa kezdődött ugye mostanában, tehát az is lehet, hogy az első a helytálló, viszont az, hogy mostanában nagyon elszaporodtak ezek az, nem az ilyen önsegítőkönyvek, hanem ezek az ezoterikus, tehát mindenki kezd a gondolat erejében hinni,
Tehát nagyon, tehát alulról elkezdték ezt a tudattágítást, és lehet, hogy ez pont, hogy elég lesz ahhoz, hogy így kiterjesszék, és tényleg, hogy mindenki jobbá tegye az életét, és ezáltal fog létrejönni. Tehát egyre több ember között terjed ez el.
Hát, hogyha az anyagi, akkor... anyagiban már nem tud hinni, és mondjuk vallásiban sem akar hinni, akkor sokan mindenképpen valami szellemi felé fordulnak, és az ezotéria ez pont ezért jó, hogyha valaki befelé tud nézni inkább, és az nagyon fontos is lenne.
Mert szerintem pont, hogy ezek a vallás most már úgy valahogy hitelét vesztette, és ezért szerintem az emberek, úgy mivel meditálnak, és magukban néznek, így kevesebb rosszat is tesznek, vagy sokkal inkább figyelnek a környezetükre, vagy nekem úgy tűnik, hogy a meditációnak ez az ilyen mellékhatása, úgymond, hogy figyelsz a környezetedre, és pont ezért fogékonyabbak lesznek esetleg a pozitív dolgokra. És ha ez így elterjed, és mindenki ezt csinálja, akkor lehet, hogy tényleg jobb lesz a világ.
Van. Hát ennek a lényege egyébként, amit leírt az elméletnek az alkotója, hogy ugye most nagyon erős energetikai változások folynak, és az anyagi létből egy félanyagi létbe kerülünk, ami azt jelenti, hogy a nagyon nehéz energiák, mint például a gyűlölet és az irigység el fog tűnni, vagy sokkal kezelhetőbbé fog válni. Én ebbe azért elég erősen kételkedem. És a mai naptár szerint ez 2012 végén éri el a csúcspontját. Állítólag azt fogjuk érezni, hogy könnyebb lesz a testünk, és áttetszőbb is lesz. Nagyon nagy átalakuláson fogunk elmenni, mint testileg, mint szellemileg, mint lelkileg, de a szellemi felemelkedés folyamata lesz a legjelentősebb. És az a rengeteg feszültség, amit mostanában tapasztalunk, az is emiatt van, ez a változás előszele, hiszen átrendeződik az emberek gondolkodásmódja, lelki világa. Sokkal több együttérzést fogunk tanúsítani az állatok és az emberek iránt, sokkal nagyobb lesz az intuíciónk, ugyanis az érzékszerveink is érzékenyebben reagálnak majd. Akik tudatosan élnek egészséges és ezoterikus módon, azok az ugyanilyen gondolkodású embereket fogják megtalálni, és ők lesznek többségben, és azok, akik nem foglalkoznak, hanem csak az anyagi világgal, azok ki lesznek közösítve. És nagyon fontos lesz odafigyelni a gondolatainkra, ugyanis nagyon hamar meg fog valósulni az, ami a fejünkben jár, ugye az érzékszerveink élesebbé válása miatt is, és az ezotéria virágozni fog. Hát igen, igazából ez valamilyen szinten már elkezdődött, de ilyen nagy mértékben még nem. Nem tudom, szerintem érdekes, hogy ez tényleg mennyire reális, hogy ez pont így fog bekövetkezni, tehát ez a megszűnik a gyűlölet és az irigység a földön.
De azért kirekesszük azokat, akik az anyagi világban hisznek, akkor őket gyűlöljük. Nem, hát egyébként az tény, hogy most elég sok negatív energia halmozódik pont az ilyen anyagi válság miatt, tehát ezen érdemes lenne változtatni, de hát éppen azért nem is reális olyan könnyen ezen változtatni, mert az emberek előbb az irigységhez nyúlnak meg a gyűlölködéshez, mint hogy magukba forduljanak.
Én nem mondom vagyok, hogy szerintem nem 2012 lesz, de én már attól is boldogabb lennék, ha még nem is az én életemben, de egy 100 év múlva ez így már elkezdett tényleg bekövetkezni.
Hát akkor van inkább a mi életünk alatt. Engem nem érdekel, mi lesz a halálom után.
Nem, az csak, hogy úgy érzem, hogy nem, erre nem látok reális esélyt, hogy ez most jövő után. De most, ha 50 év múlva nekem, az is jó. Mert most már én látom, mintha így, vagy tényleg én is ilyen vagyok, és azért is rossz a szemem, mert egyre jobb lesz, na mindegy, hogy így tényleg vonzom magamhoz az olyan embereket, akik megtalálom ezeket. Úgyhogy én szerintem, amennyire feszült vagyok mostanában, én baromira ezen a rezgésen vagyok, hogy így érzem ezt a változást, mert...
Maják vagyunk valójában.
Úgyhogy végül is egy pozitív jövőképpel fejeztük be a csúnya világ vége elméletek helyett, és...
És hogyha egyébként szerintem mindenki, amiben hiszünk, elvileg az lesz. Tehát ha sokan hiszünk ebben, hogy ez a jó lesz, akkor elvileg az lesz.
Hú, most már kezdünk egy ilyen szektához hasonlítani itt a rádióban.
Akkor most ilyen mikrofonba, hogy higgyetek velünk. Igen. Csatlakozzatok.
Ez elég ijesztő kezdett lenni.
Hallgasson Fox Popot.
Ugyanis megkérdeztünk titeket, hogy milyen fóbiáitok vannak, kicsit lezártuk ezt a témát, és az ijesztgetések alapján, hogy a sok ijesztgetéstől mi mitől félünk, és erre válaszoltatok nekünk, amit most meghallgathattok.
Mi a legnagyobb félelmed?
Azt, hogy leadjátok ezt az interjút.
A legnagyobb félelmem valószínűleg az elmúlás. Szeretteim és saját, meg ugye az egész szépen az idő, mint olyan.
Vakság.
Van valamilyen fóbiát, hogyha igen, akkor mi az?
Bogárfóbia. Utálom a bogarakat. A pókokat elviselem, mert babonából a szerencsét hoz, de az is csak a mini pókok, amik így a szobámban megtalálhatók valahol a falon, de amúgy utálom mindenféle fajta rovar. Fúj.
Gyerekkorom úgy igazából csak a pókoktól félek, de én nem tudom, a rovarokat iszonyatok nagyon.
Nagyon félek a kígyóktól, de még tévében sem merem őket megnézni, tehát nem tudom, hogy honnan ered, de nagyon-nagyon-nagyon félek tőlük.
Például halljátok, hogy zúg a gép. Éjszaka ettől én olyan szinten behűltem, hogy nem, meg kellett fogni a kezemet, de ez ilyen 8 éves, 10 éves koromig volt.
Van egy nagyon egyszerű, kígyókat utálom.
Erről nem tudok. Én apróságok, hogy tehát, hogyha valamit akarok, nem tudom, az nem tudom, fóbia, valamit akarok, azt most rögtön. Tehát nem teszem félre, hanem azt most rögtön.
Mi a legelképesztőbb fóbia, amiről valaha hallottál?
Hallottam olyan is, hogy valaki galamboktól fél.
A gombfóbia.
A biciklitől való félelem.
Az én tárgyaktól történő félés, vagy a kis állatoktól, egerektől, pókoktól, arachnofóbia, ilyesmi.
Hát pár perc a gomb. Ennyit tudok mondani, a gomb. Sajnos ennél elképesztőbbet nem hallottam még.
És a fóbiák után, tehát az általatok felsorolt fóbiák után beszélgessünk egy kicsit, milyen típusú fóbiák léteznek. Ugye a fóbia szó hallatán sokan arra gondolnak ezekre a speciális dolgokra, ugye a kígyó, bogár, stb. Valójában azonban több típusa van, és hát ezeknek különböző fokozata is vannak, ez alapján lehet megállapítani, hogy ez kóros vagy nem. Ugye a szorongás, az aggódás az általában egy normális velejárója az életnek, tehát ugye ez az, ami ösztönözés és felkészít minket a nehezebb helyzetekre, tehát ezeket általában orvosilag nem is kell kezelni, tehát hogyha valaki izgul egy vizsgálat, azt nyilván nem tekintjük betegnek. Viszont hát vannak olyan emberek, akik ezt annyira nem tudják kezelni, hogy különböző rohamokat is kapnak, tehát a társadalmi életben nem nagyon tudnak ezzel részt venni. Ugye a fóbiákban szenvedő emberek az általában azért nevezzük így, mert hogy irracionális félelmet, rettegést élnek át valamilyen helyzettel, cselekvéssel, tárgyal kapcsolatban, és sokan annyira félnek ettől a dologtól, hogy nem mernek vele kapcsolatba kerülni, tehát általában elkerülő személyiségek lesznek, tehát igyekeznek minél inkább távol maradni ezektől. Hát ugye vannak a specifikus fóbiák, amelyikről majd még fogunk beszélgetni. A különböző tárgyak, helyzetek, ugye a repülés, a magaslat, a rovar fóbia, az mind ilyen ismert dolog. Van ugye a szociális fóbia, ami az attól való félelem, hogy mások előtt zavarba jövünk, vagy hát beégünk gyakorlatilag, illetve van még az agorafóbia, amikor attól félünk, hogy bizonyos helyzetben nem kapunk segítséget, tehát amikor úgy érezzük, hogy olyan helyen vagyunk, ahol nem vagyunk biztonságban. Ugye a szociális fóbia az mindennapi társas helyzetekben fordul elő, tehát akár olyan is lehet, hogy mások figyelnek titeket, és ettől jöttök zavarba annyira, hogy testi tüneteket produkáltok. Sokan nem tudnak hivatalos közegben megszólalni, vagy mások előtt inni, enni. Nem tudom, nektek van olyan úgymond szociális fóbiátok, olyan helyzet, amikor nem érzitek jól magatokat mások előtt?
Úgy nincs. Mondjuk olyanokat nem szeretek, hogyha mondjuk sok idegen közé kellene. Úgyhogy nem mennék el egy házi buliba, hogy nem ismerek senkit, de úgy, hogy egy embert úgy már igen. Mondjuk házi buliban nyilván úgy nem is hívnának, hogyha nem ismerek senkit.
Belugsz.
De nincs. Tehát én szoktam úgy, hogy elhagyok valakit buliban, és akkor egyedül bulizok, és aztán már mint úgy egyedül, hogy ott a tömegbe.
És mások előtt beszélni szerettek?
Igen.
Azt csináljuk épp.
Na jó, úgy értem, hogy egy előadás során vagy ilyesmi.
Én nagyon. Tehát én amikor kimondjak egy referátum, már a kezem már a levegőben van.
Én mondjuk azt annyira nem. Tehát én úgy mikrofonba, meg kamerába, vagy ilyesmi, azzal úgy nincs problémám. Ugye sokaknak így a mikrofontól van problémájuk, de mondjuk a sok ember attól függ, hogy mit egyébként. Tehát ha mondjuk én úgy előadni, tehát hogy most prezentálni, vagy referálni, azt például nem szeretek. De most csak úgy, hogy mit tudom én, tombolát húzni, vagy most mondtam valamit, vagy hogy úgy általánosságban beszéljek, mondjuk mit tudom én a gondolataimról, abban benne vagyok, csak úgy más dolgokról ne kelljen.
Uh-huh. És egyedül szerettek enni étteremben? Vagy mármint, hogy nem úgy étteremben, hogy asztal foglalással, de mondjuk ilyen nagyobb helyeken?
Na, én azt nem szeretem annyira. Tehát van egy-két hely most, ami direkt van, hogy egyedül járnak az emberek mondjuk tanulni, de mondjuk úgy, ha valakivel megbeszéljük, hogy találkozunk, és késik, én inkább lehet, hogy kint ülnék 15 percet, mint hogy beüljek. Bár ez helyfüggő egyébként.
Hát igen, de
nem mindegy, hogy eltek a könyvtárklub, vagy nem tudom.
De konkrétan kérdés, hogy enni nem szeretek. Szoktam, hát amikor rá vagyok szorulva, de jobban szeretek így kétem. Mert akkor valahogy, amikor egyedül eszem, akkor van azon idő gondolkodni, hogy vajon nézik-e, ahogy eszem.
Na hát ez például, ez meg ugye nem fóbia, hiszen nincsenek komoly tüneteink, de hát valakit ez olyannyira zavar, hogy izzad, hány ingere van, szóval gyakorlatilag ez akár gyógyszeres kezelést is igényelhet, és ami a legérdekesebb, hogy a felnőttek 4%-a szenved ilyen fóbiában, és hát ez különböző kényszerbetegségekkel kapcsolódik össze, tehát pánikrohammal, depresszióval, alkoholfüggőséggel, úgyhogy ez nem egy annyira vicces dolog, és hát az okai sem teljesen ismertek, hiszen azt gondolják sokan, hogy ez öröklődik, családban halmozódik, de sokan azt mondják, hogy ez csak egy gyerekkori szégyenlőségből alakul ki, vagy pedig egy egy tanult cselekvésből, tehát hogy másokon látjuk, hogy ez számukra kellemetlen, és akkor
hát igen, mondjuk mi sem megyünk ennyiből bele. Ennyiből nem öröklődik, hát most ha valakinek az édesanyja ilyen, akkor lehet, hogy másolja.
Ha valaki nem fél az anyukája gomboktól, akkor öröklődik, és ő is folyálni fog.
Egyébként de nem, tehát az a durva, hogy nem mondja. Tehát az azért durva.
Hát de úgy öröklődik, hogy igazából nem azért, mert bemeséled feltétlenül magadnak, hanem tehát ez hát az
igen, öröklődés igazából. Igen, vagy az, hogy elkerülte, és akkor úgy nem tudom.
Ja, ugyanis mivel ezt nem mondtuk eddig, de Réka fél a gomboktól.
Igen. Viszont annyiból szerencsém van, hogy így azt le tudom küzdeni, tehát hogy így megmerem fogni, meg minden, meg nem kezdek el tényleg visítva rohanni és izzadni, és levegőt nem kapni, csak hát igazából nem szeretem. Tehát úgy viszolygok tőle inkább. És édesanyja. De egyébként volt barátném is, aki egyik gyerekkori legjobb barátném, aki nem szerette. Úgyhogy lehet, hogy ezt vagy tőle tanultam, vagy ő tanulta tőlem, vagy mindketten anyukámtól tanultok, nem tudom.
Vannak furcsa fóbiák, ezeket nem sokára emlegetni is fogjuk, de még előtte beszélnék pár szót az agorafóbiáról. Ugye az hasonló a szociofóbiához, tehát, hogy amikor több emberrel vagyunk együtt, és olyan helyen törez ránk, általában nyilvános helyeken félnek tartózkodni az agorafóbiások, illetve olyan helyeken, ahonnan szerintük nehéz elmenekülni. Tehát például az ilyenek a tömegközlekedési eszközök, vagy a bevásárlóközpontok, liftek, ilyesmi. Hát mások pedig pont az egyedül léttől, tehát a saját otthonukba való bezártságtól, tehát ez elég komplex betegség. De hát ez elég kellemetlen tud lenni, amikor az ember már se iskolába, se munkába nem tud eljutni, tehát akkor inkább...
És olyan nincs, hogy mindkettő kialakul a lépcsőházban.
Csak hol szeretnél lenni, igen.
Már az is nyilván.
Hát ezeket általában gyógyszerrel kezelik, illetve van ez a kognitív viselkedés terápia, amikor ugye szembesítik a betegeket a helyzettel, tehát így szoktatják őket az ilyen közösségi dolgokhoz. Úgyhogy hát eléggé ellenálló dolgok ezek a fóbiák, és elég magacsul megmaradnak az emberekben. Úgyhogy beszélgessünk arról, hogy milyen fóbiáink vannak. A zene után?
Akkor a pendulum. Akkor a pendulum, és egy nagyon jó szám.
Thank you.
Na, az imént még nem mondtam, hogy az a felsorolt fóbiáknak milyen nagyobb csoportosítása van, csak hogy itt tisztázzuk a dolgokat, ezek mind szorongásos zavarok. Ugye ide tartozik a már említett szociális fóbia, az agorafóbia, különféle pánikzavarok, tehát ugye az összes pánikbetegség, ami esetleg kapcsolódhat a fóbiákhoz. Ugye vannak ezek a speciális egyéb fóbiák, amiről mindjárt beszélgetünk, és van még ez a generalizált szorongás, ami gyakorlatilag egy megmagyarázhatatlan szorongásos tünet ilyen életkörülményekkel kapcsolatban. Tehát ez az az öt típus, amit megkülönböztetünk a szorongásos betegségek közül, és hát ugye ennek vannak elég furcsa formát öltött tünetei is. Mi mitől félünk? Erre kíváncsi vagyok tényleg, hogy ugye Réka gombfóbiája mellett még van-e olyan fóbiátok, ami nektek gondot okoz?
Gombot okoz. Hát még nekem a gomb az nem, egyébként azért mondom, azzal szerencsés vagyok, hogy tudom kezelni, hogy az nem okoz gombot, mert így elkerülöm, ahogy lehet. De ha meg oda kerül, akkor, tehát most a gyerekének fel fogom várni a gombját, ha ő nem fog tőle undorodni. Remélem fog.
Mint halmozódó betegség.
És galasz. Igen. Ez csak egy kicsit, hogy ne szeresse, tehát nagyon gombosít. Na, mindegy, lényeg, hogy nekem más szerintem úgy kis csontikat nem szeretem, mert hát ugye nem szeretek neki dőlni így tizediken a korlátnak, de ha neki dőlök, akkor se izzadok le, meg semmi, kicsit megszédülök, de ugye amúgy nem, semmi más. Nincs.
Hát nekem kettő speciálisabban, az egyik az a hínár, de úgy, hogyha most mit tudom én, a parton valaki odajön a Balatonon, és így hozzám vág egy hínárt, attól semmi bajom nincsen, de hogyha így megyek befelé az iszabba, és érzem, hogy úgy van egy a lábamnál. Tehát konkrétan nekem, én tényleg attól félek, hogy rám tekeredik, és lehúz, és megfojt, és megöl, és vízi hulla leszek, de nem mondjuk képes vagyok tényleg arra, hogy most azért túlzás, hogy leizzadok, meg meghalok, de majdnem. Tehát én visítozni kezdek, és addig rohanok, amíg olyan részre nem jutok, és ha belekerülök egy hínár erdőbe, akkor így ugrabográlok egy helyben, és hisztériázok konkrétan, és visítok. A másik ilyen, azt Rékáik nagyon szoktak örülni, amikor beszáll a szobánkba egy, hát ki hogy hívja, Büdös Bence, vagy nem tudom, vannak még különböző nevei. Én még nem tapostam agyon, mert tehát így a szagától nem rettegek, de ez, hogy bejön, és bzzz, és a legrosszabb, amikor, tehát mindig így lefekszem, alszom, Pécsen volt ez, amikor még otthon laktam, hogy nyáron mindig, most tényleg leizzadtam, miközben róla beszéltem, hogy beszállt, és így bzizegett, és eltűnt, és nem tudtam ki izé tessékelni, és lefeküdtem.
Kedves Poloska, kérem, fáradjon ki a szobámból.
Nem elkezdett zizegni.
És elkezdett zizegni, és még így nekem pattant, tehát annál rosszabb, most képzétek el, ez a bzzz, és így nekem, neked, és így érzed, és én...
Tehát... Nekem hévízen volt ilyen élményem, és ezt tökéletesen átérzem, mert én sikoltozva rohantam át a másik szobába apukámért, tehát ez így ennyi.
Igen, tehát én konkrétan ugyanez, hogy sikítozok, és volt már, hogy egyedül voltam, és akkor tényleg leizadva egy pohárba próbáltam megölni, és volt, hogy próbáltam lehúzni a WC-n, és nem úszott le a WC-n, szóval szörnyű, és most tényleg leizadtam, tehát nekem ez a legdurvább. Hát az ilyen kígyókkal, meg úgy vagyok, hogy attól is képes lennék, ha élőbe szembe jönne velem visítozni, meg
hello.
Tévében is volt már, hogy ilyen üvegkoporsókba fektettek csajokat, és rájuk öntöttek pár boát, és ugyanúgy én kirohantam a szobámból, és nem volt jó, de voltam már teráriumban nyílt napon, amikor a nyakamba vettem kígyót, meg simogattam,
hát
de
annyira nem
ugyannyira nem, tehát amikor úgy biztonságos környezetben van, akkor nem félek, csak ne vászol rá.
Jó, mondjuk ilyen, nem, mondjuk én is vagyok, tehát egy csomag, egy rakat ilyen bol közé berakálnak.
Az a karácsony fára szokott menni.
Akkor én sem szoktam, mosolyog, hogy hello, hát éppen a nyakamat tekergeti. Tehát az annyira nem, én sem vagyok a kiegyensúlyozó, szóval én is félnék, de úgy amúgy a látványától nem félek. Amitől, ha van ilyen dolog, amitől félek, az talán az élve eltemetés. Mondjuk ennek ellenére én szoktam mélyen aludni, de azért lehet, hogy így máshol, ahol nem érzem magam biztonságban, mondjuk én Erdélyben, vagy valamilyen sötét kastélyban nem mernék mélyen aludni, hogy eltemessenek.
Én a tűktől még.
Ha nekem is az injekciós tű, tehát hogyha látom itt tévében, én becsukom a szemem még a mai napig, a bogarak, tehát gyakorlatilag bármilyen így repkedő, mászkáló, főleg nekem repkedő állatok a szobában, és a sötétség, azt már mai napig nem nagyon szeretem, tehát már nem úgy értve, hogy szerintem senki nem szeret sötétben lenni egyedül, meg átmászkálni sötét helyeken, de nekem azért ez így, én mindig oda képzelek még dolgokat, úgyhogy
meg lehet, hogy ott is van.
Lehet.
Köszönöm. Pedig a legjobb barátunk a sötétség.
Igen, ez, azt hiszem, hogy sok X-aktákat néztem gyerekkoromban.
Pedig Vukot kellett volna, és akkor a legjobb barátod lenne.
Azt is sokat néztem, igen, de valahogy ez a kettő így nem ütötte ki egymás szóval.
Szerencsére csak egy X-aktás, az első részt láttam az X-aktákban, és én akkor az elég is volt, én kelléképpen megijedtem. Az talán a gumiemberes volt?
Nem, a gumiember a második rész. Nem,
akkor az első, de az is valamilyen anyag volt, és így...
Igen, 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 igen. És összegyűjtöttünk néhány nagyon durva fóbiát, és a mai top 5-ös listánk most ebből következik, az effekteket mondjuk.
Fóbiánként 5. Az ötödik helyezettünk a katiszofóbia, ami nem franciás, vagy akcentusa a katicafóbia, hanem az üléstől való félelem. Igen, jól hallottak, a leüléstől való félelem, tehát nem a koszos szék, vagy ilyen tisztaságmánia, hanem konkrétan az ülés, ülőhelyzet felvételétől való rettegés. Ez elég érdekes, mert ugyanis a legtöbb alaptevékenységünkben ez megakadályoz, és hát valakinél ez nem olyan, tehát csak kényelmetlenül érzi magát ilyen helyzetben, de valakinél az ülés maga teljesen lehetetlenné válik, és teljesen, tehát ugyanilyen ezek a szorongásos tünetek jelentkeznek az egyénen, és hát, hogy akkor irodai munka, meg hasonló dolgok, tehát ilyen leülés, tehát amikor én arra vágyom, hogy felszállok a metróra és leülök, akkor az az ember attól rettek, hogy le kell ülnie, szegény.
Mondjuk a negyedik helyezettünk a dextrofóbia, vagyis félelem a jobb oldaladon lévő tárgyaktól, ez bármi lehet, ha a jobb oldaladon van. Ezt 57-ben fedezték fel egy Dexter Field nevű embernél, róla kapta a nevét, aki a kemoterápiás kezelés után kapott ilyen beteg, tehát azután alakult ki nála, van levofóbia is, ami a bal oldalon lévő tárgyaktól való félelem.
Lehet, hogy abba a kezébe kapta azért, vagy nem tudom.
A harmadik, a fobofóbia, ugye a félelemérzettől való félelem, vagyis fóbia a fóbiától, hát ez valóban abszurdnak hangzik, de létezik ilyen. Tehát egy állandó aggodalom attól, hogy valamilyen fájdalmat támad, illetve félelmet támad, ez mondjuk érdekes. Nekem például a fájdalomtól való félelem az szerintem ilyen, mert hogy félek attól, hogy félni fogok a fájdalomtól.
Második. Ez a genufóbia, ilyen ismerősünk van is, félelem a térdektől. Térd látványa, tehát akár a sajátja is ilyen félelmet ébresztett az egyénben. Megijed és émelyegni kezd, és akkor az érdekesség, hogy a fóbiának velejárója, hogy amennyire szeretné elkerülni a térdek látványát, azok annyira odavonzák a tekintetét. Hát aki ebben a fóbiában szenved, az térd nélküli emberek világában szeretne élni, bár ez így szerintem elég morbid vagy pervers.
Az első helyezett pedig a félelem a hosszú szavaktól, vagyis hippopotó monstruo sesquipedaliofóbia. Ez a hippopotamus viziló monster, vagyis hát nem tudom latinul, hogy van monstruo, szörny, és a sesquipedalian másfél lap hosszú összetételéből született. Hát én olvastam olyan cikket, ami alapján ez tényleges fóbia, tehát hogyha ha látsz egy hosszú szót, akkor szabályosan leizzadt, de más feltételezések szerint, vagyis más cikkek szerint ez nem valódi fóbia, hanem ez igazából így ironizálás. Tehát ez konkrétan, hát konkrétan a fóbiákat jelölő szavakat figurázza ki. Úgyhogy ez volt a top 5, de van még néhány elég vicces fóbiánk. Nem nekünk, hanem az emberiségnek.
Az embereknek. Nekem ez egy is elég. Mármint amiben.
Tudtok olyanról, amilyen nagyon furcsa volt? Láttatok tévében ilyet?
Az enyém az elég furcsa. Még én a térdem voltam még fennakadva. Meg a pillangót nem értem. Még az éjjeli lepke, igen, de egyik barátnőm attól fél, hogy beleszáll egy pillangó a szájába, és hogy így a szájpadására tapad és megfoly.
Csak azt tudom, ami a fülembe akar mászni bogára.
Hát a kabaré szerzők ugye azok elég nagy forrás volt számukra, a pentera fóbia, az a rettegés az anyóstól, tehát igazából ennek láthattuk fajtáit. Nekem, ami kedvencem, egyébként néhányat ugye összegyűjtöttünk, ami számomra a legviccesebb, az a félelem a Franciaországtól és a francia kultúrától, genufóbia.
Ezek között szerintem van pár fék egyébként, én olvastam és néztem, ennek van Angliától is való félelem, de hogy ezek így hogy?
Igen, van a félelem a tudástól, a jó hírektől, attól, hogy nyilvános helyen kell írni, ez a skriptofóbia.
Ő soha nem megy férhez valószínűleg.
Persze. De vannak reálisak, ugye félelem a bohócoktól, félelem a szép nőktől, az ugye nyilván gondolom a kisebb rendőrségi komplexusban szenvedő férfiak.
Valaki fél az esernyőtől.
Igen, a játékbabáktól, azt szerintem tényleg, de van egy-két olyan
bohócoktól.
Baba. Uh-huh. Azt nem, azt akartam mondani, de az még nagyon, nagyon...
És attól sokan egyébként nem gondoltam, hogy ennyien, tehát sok ismerős is. Valaki a lufitól fél.
Úgyban. Ami még szerintem elég érdekes, ez a nyeléstől való félelem. Ha szilárd a bételt esznek ezek az emberek, akkor addig rágják, amíg teljesen pépes nem lesz, és közben attól rettegnek, hogy ezt majd le kell nyelniük. Ez egyébként egy félrenyelt ételdarabnak az emléke is kiválthatja.
Van, mondjuk víztől, meg a hajtól, én ismertem egy embert, aki a hajtól, tehát a hajnak az anyagától, a hajnak az érintésétől félt, és utált, hogyha egy hajszál volt az asztalon.
Amik az ételbe se kellene.
Hát ételbe se jó.
Én csak annyi, hogy például a hatalmas gyógyszereknél van, nekem az augmentén 625 mg-os volt, hogy így szűkül a torkom, tehát ránézik, és bezárul, meg a cinnat.
Tényleg.
Úgyhogy a nyelési fóbia szerintem valamilyen mértékben mindenkinél működik.
Lehet félni a pápától, tehát ezek az emberek, ha meglátják a tévében, már akkor is félnek, vagy egyáltalán a keresztény egyháztól, mondjuk én, vagy ezáltal a keresztektől. Én például nem szeretem úgy a kereszteket, tehát én most sem. Mondjuk nem hordanék a nyakamba se egy kis diszkrét keresztet.
Nekem az
keresztet.
Volt, de azt találtam.
De ezek a picik, azok nem ijesztők, csak persze, azok a nagyok.
De hát,
nagy
ha mondjuk ott fekszem, nem tudom, volt már, hogy nyaraláskor feküdtem egy üres szobában, ugye volt ágy meg szekrény, és ott volt így az ágy fölött egy, hát nem olyan nagy kereszt, de azért attól én féltem. És egyébként én a templomokban, tehát ezt már ugye beszéltük egymásról, hogy én nem, de engem nyomasztóan hat az, hogy templom, valószínűleg a gyerekkoromban megnézett olyan filmek, amikben a papok sátánisták voltak, ezt kiválthatom.
Meg pedofilok.
Attól nem félek, most már, de attól, hogy sátánisták, attól igen. A mogyoróvájtól is lehet egyébként rettegni.
Meg a fogaktól. Az mondjuk durva, hogy valaki a mások fogától vagy a sajátjától fél.
Vagy a vidráktól is lehet félni, ez a lutrafóbia. Tényleg a lutra az vibra. Hajaj, Freud! A lutrát meg a vidrát összeraktam, és így lett. Volt ilyen matricás album, emlékeztek a lutra. És most itt eszem, hogy annak vidra volt az ilyen jele.
Hogy én is gondoltam ezt. Nekem is volt lutrám.
Igen, egyébként ami a leg... jellemző ugye ez a 13-as számtól való félelem, a péntek 13-tól, nek annyi talán röviden a gyökere, hogy ugye Jézus például a 13. széken ült az utolsó vacsoránál, a templomos lovagok leghíresebb nagymesterét október 13-án tartóztatták le, a kabbalában a 12-es szám a tökéletes, és így nyilván a 13-as az a tökéletlenség, a tarotban pedig a 13-as lapja a halál, és az Apolló is 13 óra 13 perckor indult volna egy 3x13-as indítóhelyről, de inkább felrobbant.
Ugye, úgy döntött,
fóbiája volt. Ugye a 13, és ugye a pénteknek is van egy ilyen rossz ómen jelentése. Akkor. Ez volt az a nap, amikor Jézus keresztre feszítették, és állítólag Ádám és Éva házastársi perpatvara is ekkor esett meg, és hát a népi hiedelem is bajos napnak tartja, tehát gyakran nem kezdik el akkor az új munkát, és hát vannak híres félők, például Winston Churchill soha nem utazott el péntek 13-án, és Napóleon és Roosevelt elnök sem vacsorázott soha 13-ad magával, de az összes híresség közül, aki rettegett a 13-as számtól, talán a leghíresebb Adolf Hitler, aki betegesen félt tőle.
Hát, félt. Erzsébet királyn egy másik vágányra kérette a vonatát, amikor megtudta, hogy a 13-as indul.
9 és 3 negyed.
Körülbelül.
És egyébként 2009-ben, februárban is és márciusban is péntek 13-a van. Igen. Két egymás utáni hónapban, úgyhogy ez elég tényleg ijesztő. Ez biztos az új maja, jövő eljövetelének a kezdete.
Egyébként főleg az amerikaiak meg angolt az angol száz kultúrában, ez szerintem nagyon erősen, de ott a lifteknél, emeleteknél mindenhol kiadják a 13-as, szóval ez durva. 13-as korterem sincs.
Nyilván. Úgyhogy hát ennyit mondhatunk talán a fóbiákról, és most még egy számot meghallgatunk, mielőtt elköszönünk, ez pedig...
Placebo-tól a 36 degrees. Sziasztok! Visszajöttünk elköszönni, és beharangozni, hogy a következő héten mit hallhattok tőlünk. De addig is azért elmondom az elérhetőségünket, hogy egyrészt az eper.elte.hu-n lehet minket élőben hallgatni, ott az aktuális adások között a nőstényállamra kattintva az összes eddigi a nőstényállam 1.0-át is lehet hallgatni, illetve jövő héttől már a 2.0-nak az adásait is, illetve kis ingyenségek is fent vannak. Írjatok e-mailt a nostényalomkukac@gmail.com-ra, és írjatok kommentet a kommentboxba, ha lesz addigra, amire hallgatjátok addigra esetleg újra az adásunkat, akkor már ott lesz a kommentbox, és kommenteljetek serényen. Hát jövő héten a fétisek és perverziók lesz a terítéken, az asztalon. Hát nem kell túl sok perverz dologra számítani, de azért gyerekek ne üljenek majd a rádiók is az internet és hangfalak előtt.
Nem is 18-as, de azért 16-os karika.
Hát az lesz mindenképpen. Ilyen olyan karika a golyó szájba. Na jó. Tehát akkor köszönjük, hogy hallgattatok titeket.
És magatokat.
Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Köszönjünk el.
Sziasztok.
És még végezetül hallgassatok meg egy számot a Queen-től. És még mindjárt megőrülök. Outside temperature rises, and the meaning is oh so clear. 1001 yellow daffodils begin to dance in front of you, oh dear. Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear. Honest, you haven't got a clue. I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened. It finally happened. Whoa, whoa. It finally happened. I'm slightly mad. I'm one card short of a full deck. I'm not quite the shilling. One wave short of a shipwreck. I'm not my usual top billing. I'm coming down with a fever. I'm really out to sea. This kettle is boiling over. I think I'm a banana tree. Slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened, happened. Finally happened. Finally happened. I'm slightly mad. Finally happened.
So yes, it finally happened. I'm slightly mad, just very slightly mad. And there you have it.